Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Sándor Ildikó, néprajzkutató, a Hagyományok Háza munkatársa. Beszélgetést felvételről hallják, és azért beszélgetünk most, mert megpróbálom pontosan és teljes terjedelmében idézni kiválasztásra és terjesztésre javasolt szellemi kulturális örökség megőrzését célzó programok, projektek és tevékenységek, melyek az UNESCO egyik egyezményének elveit és céljait legjobban tükrözik. Na ez lett a táncház módszer.
Így van.
De nekem az se volt világos, hogy a táncház az módszer. Én azt hittem, hogy ez egy remek szórakozás, amit az ember saját magától csinál. Én nem fedeztem föl benne módszert. Módszer.
Van módszere ennek a remek szórakozási formának, és nekünk az volt a feladatunk, hogy ezt a módszert úgy írjuk le, és azt dokumentáljuk róla, hogy ez szerint a módszer szerint tulajdonképpen a világon bárhol az adott ország, az adott régió, közösség, szellemi kulturális örökségét a modern világra alkalmazni lehet, és a fiatalok, a városiak, bárki számára ez a mában megélhető, élményt adó tevékenységi formává válhat.
Akkor ez egy pályázat volt.
Tulajdonképpen igen, egy nagy előterjesztést írtunk, amiben a hangsúlynak oda kellett kerülni, hogy hogyan csináljuk mi azt, ami a táncház lényege, hogyan tanítjuk a táncokat, hogyan jelenik meg az énekes és a hangszeres zene, mellette a kézművesség, a népszokások, a népköltészet, és ez majd hogyan hat a résztvevőkre.
Azt mióta tudják, hogy a táncház mint módszer alkalmas arra, ami az UNESCO egyezmény céljai között is szerepel, amit most nem mondok el még egyszer.
Tulajdonképpen amikor ez az UNESCO egyezmény megjelent, onnantól folyamatosan gondolkodunk róla, és nagyon hamar biztosak lettünk abban, hogy ezt a modellt, ezt érdemes fölterjeszteni, azt mondtuk, hogy mit, ha ezt nem. És ugye ez különbözik attól, hogy valamit az UNESCO védetté nyilvánít. Tulajdonképpen három egyezmény van. Az első egyezményben azokat a dolgokat emelik nemzetközi védettség szintjére, amelyek a világ szellemi kulturális örökségét reprezentálják, tehát amelyek a leg...
A Taj Mahal ilyen, biztos.
Az nem szellemi. Ugye azok
az épített.
Ugye van a természeti környezet, van az épített, vagy tárgyi kulturális örökség, és a szellemi kulturális örökségbe azok a dolgok tartoznak nagyon egyszerűen, amit kézzel nem lehet megfogni. Ilyen a nyelv, ilyen a zene, ilyen a tánc, ilyenek a rítusok, a népszokások, de ilyen lehet egy-egy munkavégzéshez kapcsolódó tudás. Tehát hogyan kell szenet égetni, mondjuk. Az is egy tudás, ugye nem lehet megfogni a végeredményt, a végterméket természetesen ide, igen. És a szellemi kulturális örökség fogalmába ezek a nem megfogható dolgok tartoznak. Talán magyarul többször használjuk a folklór kifejezést, de az valamivel szűkebb, mint amit ez az egyezmény használ. És a táncház egyik érdekessége egyébként éppen az, hogy a szellemi kulturális örökség valamennyi területét lefedi. Nem csak zenével foglalkozik, nem csak a táncra fókuszál, hanem mindazokra a területekre, amelyeket az egyezmény felsorol. De az előbb ugye azt próbáltam elmondani, hogy a védettségbe tartoznak azok a dolgok, amelyek reprezentálják a világ szellemi kulturális örökségét. Magyarországról ilyen elem a mohácsi busójárás, egy farsangi időszakhoz tartozó népszokásunk. Egy másik egyezmény azt a fajta védettséget biztosítja a maga eszközeivel, ahol egy szellemi kulturális örökség elem különösen veszélyeztetett. Például Dél-Amerikában az indiánok kultúrájának sok ilyen eleme van, hiszen az esőerdők egyre kisebb területen vannak jelen, ettől az ő megélhetésük és a megélhetésük révén az ő hagyományos szellemi kultúrájuk is veszélybe került. Ez az egyesség csak azokkal a kulturális örökségelemekkel próbál valamit kezdeni, amelyeket védetté szeretne tenni, ha más nem, legalább dokumentálni, archiválni, hogy valaha később fogalmunk legyen, hogy mi történhetett. És ezekhez képest egy harmadik egyezmény, ez egyébként az, amelyik, ez lista, amelyik a legkésőbben kezdett működni, ahol azok a módszerek, programok kerülnek terjesztésre, amelyekkel másutt is lehetne védeni, óvni és tovább éltetni a szellemi kulturális örökséget.
Azt is be kellett bizonyítani, hogy a táncház módszer univerzális.
Így van.
Bárhol, bármikor a világon az ott védendő cél érdekében bevethető, alkalmazható és működőképes.
Igen.
És ezt bebizonyították.
Igen.
És erre azt mondta az UNESCO, hogy mostantól kezdve ez a mi programunk is.
Igen. Tehát innentől...
Na, de ebből mi következik?
Innentől kezdve az UNESCO egy felületet biztosít a számunkra, ahol mi nyilván elsősorban angol nyelven a módszert magát meg tudjuk mutatni. A továbbiakban, hiszen az előterjesztés elfogadása után most kezdődik igazán számunkra a komoly nagy munka, el kell készülni majd egy kézikönyvnek, mellé dokumentációs anyagnak, DVD-n, filmen, hangzóanyagok segítségével, ahol mi ennek a módszernek a lényegét be tudjuk mutatni, és mások ezt megnézve, vagy esetleg mellé téve egy oktatóprogramot, amit nyilván megint mi készíthetünk el, ők tudják ezt a módszert adaptálni a saját kultúrájukra.
Nem akarok mindjárt a zsebekben turkálni, de ugye ennek az is egy lényeges eleme, hogy lesz fizető munkájuk azoknak, akik ezt a programot, mint programgazdák, mint annak a legjobb ismerői, el tudják vinni máshova. Így fog működni? Magyar emberek fogják nem csak megírni ezeket, hanem megtanítani másoknak? Hogy ezt hogy kell csinálni?
Mi azt reméljük, hogy erre is sor kerül. Egyelőre a források még nem állnak a rendelkezésünkre. Az UNESCO rendelkezései értelmében ezekhez a programokhoz, ezekhez a törekvésekhez ő biztosít forrásokat, és azok az országok, amelyek bármelyik programban megkapták az elismerést, ők lehívhatnak ezekből a pénzekből.
Azt olvastam, hogy a szlovákok és a lengyelek még az UNESCO előtti időkben ezt már csinálják, ott ugye magyar mód, benne van a pályázatban, nem én találom ki, a magyar módszer szerint csinálják a saját táncházaikat. Arra számítanak, hogy bárhol bárki, aki egy adott hagyományt védendőnek gondol, megtanulja a módszert, és neki áll csinálni? Így kell elképzelni?
Igen, vagy legalábbis a módszerből sok mindent átültet a saját már meglévő eszköztára mellé. Nyilván, ahol foglalkoznak egyáltalán szellemi kulturális örökségvédelemmel, akár az oktatás keretei között, akár a közművelődésben, akár a civil szféra, a kultúra bármely területén, az muszáj, hogy ennek módszerei legyenek, akkor is, ha az adott közösségekben ez nem tudatosul. Hiszen, miről van itt szó? Nálunk a paraszti kultúrában hogyan tanultak meg táncolni, énekelni, belenevelődtek a saját közösségükben, ellesték, szocializálódtak. Erre mondjuk, hogy apáról fiúra száll a hagyomány, és szájhagyomány útján terjed. Ma erre nincsen mód. Ez a hagyományozási folyamat tulajdonképpen megszakadt, vagy csak nagyon korlátozott keretek között működött. A táncház módszer egyik nagy újítása, hogy modern, hadd mondjam így, pedagógiai módszerekkel ötvözte ezt az ellesős, belenevelődős technikát, és amikor intézményes keretek között szeretne egy fiatal vagy bárki néptáncot, népzenét tanulni, vagy evel ismerkedni, ezzel az ötvözött módszertannal fog megismerkedni vele, hiszen ott kell legyen egy tánctanító, kell legyen egy zenekar, amelyik élőzenével muzsikál, és annak egy struktúrát felépített folyamatnak kell lenni, hogy ebbe örömmel legyen mindenkinek, és sikert hozzon.
Ugye nagyjából 40 éve van táncház, mint olyan Magyarországon. A módszer is 40 éves? Tehát amikor bementek már nem emlékszem, hogy melyik írókboltjában, most írókboltja, ugye ott volt az első, akkor ott már módszer megvolt? Vagy az úgy alakulgatott, és most arra van?
Ez egy hosszú folyamat volt, valamilyen módszer már akkor is volt, hiszen néptánc tanítás előtte az amatőr néptánc együttesekben is volt. Éppen a táncházas kísérletek, próbálgatások változtatták, hadd mondjam, így forradalmasították ezt a módszert. Korábban az együttesekben kötött lépéssorokat, motivumsorokat tanultak, amiből egy produkció, egy koreográfia született meg. A táncház abban hozott újat, hogy visszaadta a néptánc eredeti funkcióját, vagyis azt, hogy ez nem egy színpadi műalkotás lesz, hanem ez egy társas tánc tevékenység, tehát aki oda megy, az remekül érzi majd magát attól, hogy néptáncot csinál.
Oké, de ezt miért adta vissza? Hát ugye, ha jól emlékszem, akkor ezt profi tánc együttesek kezdték annak idején csinálni maguknak. Mint egy ilyen belső továbbképzés, hogy többet tanuljanak a táncról, aztán egyszer csak úgy kinyílt, ha jól emlékszem. Mit választották a nyitottság módszerét?
Ez vita volt egyébként az első pár alkalom után, hiszen ezeket a zárt körű rendezvényeket ugye kívülről látták, és mind többen be akartak menni.
Hallatszott a zene, nyilván.
És hogy akkor most ezt lehet nyitottá tenni, vagy nem. Olyanok, akik még sosem találkoztak ezzel, annak hogyan lehet átadni. Aztán végül mindannyiunk szerencsére megszületett az a döntés, hogy tegyék nyitottá a táncházakat, jöhessen ide bárki, akit ez érdekel. És akkor már is kellett gondolkodni a tanítás módszertanáról. Ebben egyébként Timár Sándornak nagyon komoly szerepe volt. Úgy mondjuk, hogy a színpadról vissza lehozták a földre a táncot, és azt lehet megtanulni egy táncházban, hogy szabadon, és ami a magyar néptánc egyik jellemző vonása, improvizálva, vagyis a motivumok rögtönzésével, a pillanatnyi hangulatunk és a tudásunk fényében születik meg minden alkalommal, minden táncos lábán, kezén a tánc, és az nem lesz kétszer egyforma.
Jó, de nem is lesz, hogy a színpadi kifejezést használjam, színvonalas. Az elején biztos nem. Botlábúak, mint én esetében. Ez nem baj?
Nem baj, hiszen nem az a cél, hogy egy tökéletes produkció szülessen, hanem hogy jól essék a táncolás annak, aki részt vesz benne, és aki hozzáteszi magát, annak majd csiszolódik, érlelődik a táncolása, és egy idő után eljuthat oda, hogy nagyon magas szinten, jó színvonalon tud majd táncolni.
Jó, de hogy lesz a spontán táncolásból, akár nulla szintről elkezdett táncolásból, improvizáció, amihez én úgy gondolom, hogy az kell, hogy egy csomó minden tudjon az ember a táncról, és egy csomó minden már a lábába legyen ahhoz, hogy tudjon improvizálni. Hát a leghangszeres művészetben a legjobb hangszeresek tudnak a legjobban improvizálni, azt képzelni az ember, hogy ez a táncban ugyanígy van, nem?
Egészen kicsi gyerekeket is meg lehet arra tanítani, hogy abból a nagyon kevés motivumból, amit tudnak, ők szabadon alkossanak, és ne csak kötött folyamatokat ismételgessenek. Ahhoz tudnám leginkább hasonlítani, mint amikor nyelvet tanulunk. Akár anyanyelvet, akár egy másikat, hiszen tanuljuk a szavakat, legyenek ezek a táncos motivumok, a lengető, a sarkazó, a cifralépés, bármelyikét is mondanám, és megtanuljuk azokat a szabályokat is, hogy ezek hogyan köthetők egymáshoz, vagyis a szavak hogyan állnak össze mondattá, a mondatból hogyan lesz szöveg egész, hogyan tudunk beszélgetni egymással. Mindez tanítható, ahogy a nyelv esetében, ugyanúgy a táncnál is. Tehát nem csak a motivumokat tanítják meg, hanem megtanítják mellé, hogy amelyiknél van ilyen szabály, melyik való az elejére, melyik a végére a mozdulat gondolatsornak, melyek lehetnek középső motivumok. Ugye a magyar néptánc az többnyire páros tánc, hogy a páros viszonyban a férfi és a nő szerepe mi, hogyan különbözik, ki az, aki vezet, és ki az, aki elsősorban követő, nyilván ez a női szerep itt, aki jobban aláveti magát a férfi szándékának, de persze ez sem úgy megy, hogy minden a férfi akarata szerint történik, hanem ez egy nagyon dinamikus, érzékeny folyamat a két ember között.
De ez még csak a tánc, ez még nem a módszer. Mi kell még ahhoz, hogy a tánc tanításból mostanra módszer legyen? Vagy mi kellett hozzá még?
Például az is kellett hozzá, hogy ahonnan az egész mozgalom is indult, Szék városa, amelyik ugye Kolozsvártól néhány kilométerre Erdélyben található, ott a táncház mozgalom úttörői még élő néphagyományt, táncos és zenei hagyományt találtak, és ott helyzetében tudták ezt megfigyelni, sőt maguk is résztvevőjévé váltak, és úgy sajátították el, hogy részt vettek ezeken a táncmulatságokon, a táncosok is, és az első táncházi muzsikusok is, Halmos Béla, Sebő Ferenc, a muzsikás együttes tagjai, a Téka, és sorolhatnám hosszasan, tehát a falusi zenészek és táncosok megfigyelésével szinte az utolsó rezdülésig mindent megpróbáltak megérteni és megtanulni ennek a muzsikálásnak, ennek a táncolásnak a lényegéből, és ezt az egész tudást és megértést hozták át nagyvárosi és az elején jellemzően fiatal értelmiségi közegre.
Áthozták azt a tudást, amit ott megtanultak.
Igen.
Magyarán az elején pontosan tudták, többé-kevésbé nyilván, rekonstruálni azt a hangulatot, azt a táncmozdulatot, azt a zenét, amit széken láttak. De ebből, ez még egy utánzásnak tűnik, ebből hogy lett olyan módszer, ami kielégíti az egyezmény kultúra megőrzésre, átadásra vonatkozó igényét, ráadásul univerzálisan? Mert ez eddig nekem hagyományőrzésnek tűnik.
Azért nem egyszerűen hagyományőrzés az én felfogásom szerint, mert amint egy dolgot a saját közegéből kiveszünk, a folklórból, a paraszti táncos és zenei életből, és átemeljük egy más közegbe, muszáj a változásokhoz alkalmazkodni. Tehát szemben a faluban, ahol sokan táncolnak, és a fiatal ezt nézi, és apránként belenevelődik, a táncházban van egy tanító páros, egy férfi és egy nő tánctanár, akik tudják a táncokat, és ők szépen lebontják mozdulatokra, motivumokra. Itt már módszertanról van szó, hogyan bontom le, hogyan mutatom meg, hogyan készítem elő mozgásosan, értelmezem-e mondjuk tapssal, ritmikailag azt a helyzetet. Jellemzően körben tanulják meg egyesével az egyes motivumokat, mozdulatokat, és utána párba állva zenekíséret mellett gyakorolják be, kezdik el fölépíteni. Nagyon fontos jellemzője a magyar táncházaknak, hogy újra és újra párcserével történik, tehát más temperamentumú, más ügyességű táncosokkal is ki lehet próbálni.
Most úgy beszél ezekről, mint teljesen magától értetődő dolgokról, de az teljesen magától értetődő, hogy párcsere van. Hát az ember, hogyha valakit kiszemel magának, akkor nem azért szemeli ki, magamból indulok ki, mert szeretné lecserélni, hanem akkor lehető legtöbb időt szeretné vele tölteni, de akkor ez a táncház törvényei szerint nem így van? Mármint a módszer törvényei szerint nem így van?
Igen, tehát a tanítás során fontosnak tartjuk a párcserét, hogy a különböző tudású, különböző személyiségű táncosok egymással is próbálgassák a táncolást. Igen, és nagyon érdekes, amit mond, hiszen más társas táncos területeken a tanítás során sem jellemző a párcsere, ha az ember elmenne mondjuk argentin tangót tanulni.
Hát ott párosan mennek az emberek.
Ott párosan mennek, és a stabil összetartozó párok együtt tanulják, együtt gyakorolják ki a táncokat, ott nem szokták felkínálni a párcsere lehetőségét.
A zenekarnak milyen szerepe van ebben? Mert ugye van, aki azt mondja, bocsánat, közömmagok, van, aki azt mondja, hogy a táncos az úr, van, aki meg azt mondja, hogy táncolni zenére kell. Nem mindegy.
Nagyon fontos az is, hogy a táncházak azok mindig élő zenére történnek, és a zenészek kiszolgálják a tánc tanítási, és utána pedig a szabad táncolási folyamatokat is.
Miért ilyen fontos? Hát nem lehet gépzenére táncolni, néptáncot?
Az élőben ott levő zenész látja, hogy mi történik, és például egy tanítási folyamatban szükség lehet arra, hogy többször egymás után egy rövidebb zenei egységet újra és újra elismételjen, vagy lassabban játszon, amíg a tanulási folyamat tart, vagy éppen egy picit feszesebben játsza, mert a mozdulatot elsőre úgy könnyebb elvégezni. És aztán, amikor rákezdenek a szabad táncolásra, akkor is nagyon sok múlik azon, hogy ott abban a teremben az adott pillanatban mi történik. Ha előre jön egy jól táncoló pár, akit elkapott a hív, és elkezdenek figurázni a zenekar előtt, akkor a lábuk alá teszik a dallamokat, a lüktetést, a tempót, és az ő pillanatnyi táncolásukat szolgálják ki. Nem is minden zenekar tudja ezt jól csinálni, illetve azt mondom, hogy elválik a két szerep. Tehát, hogy egy színpadi produkció koreográfiáját zenéli egy zenekar, vagy akár egy lemezre muzsikál stúdiófelvételen, vagy pedig élőben funkcióban táncházban muzsikálnak.
Hol van a táncházban az ének?
Ott van természetesen a tánc közben is, hiszen a legtöbb hangszeres népzenénk az egyben népdal is, és majd minden együttesnek van saját énekese, akik a zenészekkel együtt magától értetődő módon énekelnek, és az idők során ugye ezeket meghallják, fölszedik a táncolók, akár spontán módon is, de táncházakban ott van direkt rendszerezetten vagy céltudatosan az énektanítás is. A táncok szünetében egy kicsit leülnek, és újabb és újabb dalokat tanulnak meg, vagy az ismert dalokat néhány újabb versszakkal kiegészítik.
De még mindig csak a táncról, meg a zenéről beszélünk, és ez azt képzelem, hogy mindig nem adja ki a módszert, ami alkalmazza. Mi kell még ahhoz, hogy a tánc, ének, zenetanításból legyen egy módszer?
Nagyon fontos volt, hogy a táncházmozgalom születése pillanatától kezdve a néprajzos szakma legjava odaállt emellé a kezdeményezés mellé, pedig 40 éve igazán nem tudhatták, hogy idáig jutunk el, ahol ma vagyunk. Egyrészt ott van az a nagyon komoly népzenei tudományos örökségünk, ami Kodálytól, Bartóktól indul. A magyar anyag világviszonylatban is az egyik legjobban dokumentált, gyűjtött, hallgatható népzenei anyag. Tehát ahol például a táncházi zenészek már nem találtak élő zenélést, és nem tudtak helyben tanulni, ott a felvételekről is meg lehetett tanulni a zenei repertoárt egyes falvakból vagy tájegységekről. A tánc folklorisztikában mindenképpen meg kell említeni Martin György nevét, aki személyében is ott volt a táncházakban, tanácsokat adott Timács Sándornak, Sebőjéknek, a muzsika és a tánc egymáshoz való kapcsolatáról. Nagyon igényesen számon kérte és javasolta, hogy ne kezdjenek el stilizálni, ne legyen felületes a tánctanítás, hanem maguk a táncoktatók úgy készüljenek föl, hogy például archív filmeket néznek, egészen aprólékosan belemenve az ott látható dolgokba, és abból minél többet adjanak át a táncosoknak. Tehát a tudomány segítő szerepe a táncház mozgalom egyik nagyon fontos eleme.
Ezt meg fogom elképzelni, hogy valaki archív filmről próbál megtanulni táncolni. Ez pokoli nehéz.
Ezt külön tanítják, például a táncművészeti főiskolán van erre külön kurzus, hogyan kell nézni, hogyan kell értelmezni a mozdulatokat, vagy például, mint hogy a kottán, ugye rögzíteni tudjuk írásképben a hallható zenét, ugyanúgy a táncot is le lehet jegyezni.
De például hogy? El tudna nekem magyarázni, hogy egy tánc mozdulatot az hogy lehet lejegyezni? A tartalom? Hát, hogy mit fejez ki, vagy hogy honnan indul a testhez képest? Vagy mit?
A térbeliségét, ugye, hogy merre mozdul el, az időbeliségét, nem mindegy, hogy valami nyolcad, negyed értékű, vagy éppen szünet, vagy fél érték van, és a dinamikáját, hogy éppen csak odaérinti a lábát, vagy egy jó nagyot odadobbant a földre, hogy ráhelyezi a testsúlyt, vagy marad a testsúly a másik lábon, vagy mind a kettőn van. Tehát a ugye, plasztika, ritmika, dinamika hármasa az, amelyik tulajdonképpen a tánc lejegyzésben elsősorban megjelenik.
És akkor ezt valaki, egy táncos, a képzett táncos az olvassa, és le tudja táncolni, mint egy zenész a kottából le tudja zenélni?
Igen, ebből nagyjából már rekonstruálható egy táncfolyamat, mint hogy a népzenét sem lehet az utolsó részletekig tökéletesen írásképpen rögzíteni. Tehát nagyon fontos, hogy mellé legyen egy hallgatott zenei tapasztalás is. Ezért is fontos, hogy ne csak a lejegyzett tánc jelírásokat nézzék, hanem mellé az archív felvételeket is.
Azt. Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Sándor Ildikó néprajzkutató, a Hagyományok Háza munkatársa, az Aréna vendége. A beszélgetést felvételről hallják.